Mi ez a könyörtelen mérték, hiperkritikusság? Belső ideáloknak, de talán inkább így mondjuk belsővé, tehát elvárásoknak való megfelelési késztetés és kényszer. Nem külső elvárások, belsők. Az alapélményem állandó szorítás és nyomás, muszáj. Itt van egy belső késztetés, hogy muszáj, maximalizmus, perfekcionizmus. Tökéletesen mindent, mindent, tökéletesen. És ezt napi 24 órába. Aludni is csak pontosan, szépen, hogy a csillag megy az égen úgy. Mindent csak így. Ezért állandósuló külső, belső szorítás, nyomás, a maximum a minimum. Ez. Tehát a tökéletesség a minimálisan elvárt, amit én magamtól várok el. Így jutottunk el oda, hogyha én ipari méretekben érem át ezt a belső késztetés, nyomás, szorítást, hogy gyerünk, hogy akkor nyilván ez elvezethet munkaalkoholizmushoz, és elvezethet a kiégéshez. De és a kiégésnél pedig azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy szó sincs róla, hogy ez csak mondjuk a segítő szakembereket érintené, hanem tulajdonképpen ez egy nagyon általános emberi jelenség, amely megjelenhet az emberi kapcsolatainkban, barátként, szülőként, anyaként, apaként, nagyszülőként, nyilvánvaló orvosként, tanárként, betegállapolóként, mindenféleképpen. De ez a kiégési jelenség hihetetlen sebességgel meg tud jelenni a céges világban, a munkavállalók világában, annyira, hogy olyan adataink vannak, hogy el se hisszük, hogy ez így van. Hogy ott körülbelül mit gondoltok, hogy a belépő munkavállaló a belépéstől kezdve mennyi idő után tud úgy már vaskosan a kiégésben leleckedni? Fél év. Másfél év, egy év, egy hónap. Tehát a kiégés az tulajdonképpen nagyon is izgalmas, szinte bárkire érvényes lehet, akkor, hogyha bizonyos külső-belső körülmények úgy alakulnak. És most akkor szeretném visszahozni, hogy hova jutottunk eddig, hogy miféle körülmények összjátéka ez. Külső-belső körülményekről van szó. Külső-belső föltételek hadva vannak. Az első így szólt, kiégés háttere, első pont. Mindig úgy mondom, hogy a mondatnak az egyik fele valami értékes dolog, de hogy az a kiégés felé segít, vagy visz, vagy sodor engem, ott jön aztán a második része. Az első, ideálok. Nagyszerű, hogy van. Általános érvényű ideálok és eszmények. Haj, de jó, hogy vannak. Igen, de ezeknek a kritikátlan alkalmazása. Itt és most konkrét helyzetekben is, mikor elvárom magamtól, hogy azt az ideát nekem meg kell valósítanom. Nem, hogy afelé haladok, vagy fejlődök, nem, annak itt most kellene lennie. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy nem csak úgy juthatok könnyen a kiégéshez, hogy én magamtól elvárom valamilyen általam kitűzött, vagy nagyra tartott eszménynek és ideálnak a megvalósítását. Tehát nem csak az segíthet a kiégéshez, ha én fölállítok egy ilyen ideált magam számára, és persze nem tudom elérni, de azt gondolom el kellene érnem, ha jó lennék, hanem az is lehetséges, hogy a környezetem felé is fölállítom ezt az ideált. Könyörtelen mérték, hiperkritikusság. És akkor azt mondom, van egy idealizált képem a csoportról. Föltolul bennem a kritikus késztetés, akkor elkezdek konfrontálódni, akkor számon kérem, akkor dühöngök, akkor ők se ilyenek, de akkor miért nem ilyenek, hogy csalódok, és elkezdek én rosszul lenni. Azért, mert azokban az intézményekben, csoportokban, bárhol, amelyekben részt veszek, ezt a fajta ideált, amit azt mondom, hogy ennek lennie kellene, elkezdem elvárni. De ez belső késztetésből teszem. Úgy érzem, hogy igen, kell lenni egy ilyen csoportnak. Ne, magunk között lehetetlen, hogy ne legyen egy olyan közösség, amelyik normális. Hát nekem nem nagyok az elvárásaim, mondja minden maximalista. Nekem nem nagyok az elvárásaim, csak legyenek úgy nagyjából tökéletesek. Hát, az nekem bőven elég. Tehát ha tulajdonképpen mindig minden szükségletemre pozitívan válaszol egy közösség, az úgy elég jó. Én nem többet talán nem is várok. És akkor itt jön, tudjátok, a szeretet mohóság, nem éhség, mohóság. És akkor, szomorúan ülök, és azt mondom, én csak egy kis szeretetre vágytam. Csak egy kicsi szeretet. Jean Vanier, a bárka közösség alapítója. Azt mondja, hogy ez a fajta ez a fajta sajátos csalódottság és kritikusság, amit a saját környezetünkkel szemben megélünk, és ami miatt mi magunk rosszul leszünk. 4 klasszikus lépésen keresztül szokott lezajlódni. Az első, hogy idealizáljuk azt a csoportot vagy közösséget. Azt mondjuk, hát ők biztos mások és jobbak és nagyszerűbb. A második lépésben elindulok a csalódás felé, mert ezek az eszmények és ideálok, amelyeket a csoportom, vagy közösségem, vagy intézményem, vagy munkahelyem felé támasztok, egyszer csak kezdenek úgy tűnik krónikusan nem megvalósulni, és azt mondom, hát nem olyanok. Ez is egy hazugság, egy átverés. Hát minek jöjjek ide? Ezek is csak ugyanolyanok, sőt még rosszabbak. A harmadik pontban azt mondom, jó, hát ilyenek, de... Nem veszik észre, hogy én milyen rendes vagyok. Hogy én egy aranyos fickó vagyok. Hogy nem veszik észre? Mert még ha csak nem lennének tökéletesek, elbírom viselni. De hogy engem nem szeretnek eléggé, az mások. Hogy nem becsülnek eléggé? Hogy nem szeretnek eléggé? Nem segítenek? Hogy nem fedeznek engem föl? Hát ezért legyek itt. Hát ezért nem. Az a hely nem ér annyit nekem. Na, a negyedik lépésben esetleg el tudok oda jutni, hogy a következő fölismerésem támad. Hát ezért én se vagyok egy matyó hímzés. Hát ők se olyanok, meg még engem se értékelnek igazán, ahogy legalábbis kellene. De tulajdonképpen azért én se vagyok tökéletes. Na, és ez az, amit a könyörtelen mérték hiperkritikusság súly alatt görnyedő nem szívesen mond ki. Pont ez a gyengéje, hogy azt merje mondani, hogy én se vagyok tökéletes. Pont ez, ami miatt és ami elől menekül. Ezért lehetek kritikus mindig az összes csoporttal, intézménnyel, közösséggel, bármivel. És emiatt én vagyok rosszul. De hiába a kritikám kifelé irányul, én vagyok rosszul. Hát a közösség fúj egyet, az jó. Elég kibírhatatlanak, nem jön többet, nem akkora nagy veszteség. Na most, tehát. Első pont így volt, ideálok, eszmények nagyszerű, ami a kiégés felé visz engem, hogy ezeket kritikátlanul alkalmazom és elvárom magammal, vagy másokkal szemben. Második, kimagasló teljesítményre törekvés. Hurrá, nagyszerű, igényesség, motiváltság, hajrá. Erről is szeretnék beszélni. Mi itt a probléma? Töretlenül, hullámvölgyek nélkül, kudarcok nélkül, vereségek nélkül, sikertelenségek nélkül, mindig fejlődni, növekedni. Következő. Rutin, begyakorlott erények, de már új tanulása nélkül. A rutin jó, erények jók, de mikor megszűnik az, hogy valami újat tanuljunk, tanulás és fejlődés nélkül, hogy Carl Rogers hogyan mondja, hogy az a tanulás számít valamit, ami mély belső szükségletből fakad, vágyból és motivációból. De itt jön most akkor ez a nagy ívűség, amit szeretnék idehozni, mert hát ez az, amit Carl Rogers is mondta, hogy mély belső indítatásból, szükségletből, hogy most akkor ez hogy is van? Tulajdonképpen, hogy akik a magatartás tudománnyal foglalkoznak, szinte, nem is tudom, hát a 1930-as, 40-es évekig körülbelül azt mondták, hogy hát mi az, ami a két legbelsőbb szükséglet, vagy motiváció, ami minket indít, az egyik valamiféle biológiai motiváltság, ugye életben maradni, hogy élni, és akkor ruházat, és nem túlélni, és ez. És mi a másik? Azt külső motiváltság, jutalombüntetés. Jutalombüntetés, akár lehet 5-ös jegy, vagy akkor adok több kaját, vagy több fizetés, vagy fizetés emelés. Emlékeztek-e, hogy miközben azt mondtuk, hogy hát nyilván ez a két dolog van, ez a biológiai motiváltság, és van a külső, hogy a szülők, akkor azt meg megdicsérlek, adok jutalmat, akkor nem tudom mit, hogy hát ez a kettő, ami bennünket igazán ösztönöz. És akkor egyszer csak számtalan kutatásról szeretnék beszélni, hogy van egy harmadik tényező. És ez szoros összefüggésben van azzal, hogy valaki kiége vagy nem. Szoros összefüggésben van azzal, hogy valaki belül jól tud-e lenni vagy nem. Ha csak mindig túlélni, és valahogy az életföltételek, azt lehetne mondani, hogy ha az sikerül, akkor nem jól leszünk, hanem nem leszünk annyira rosszul. Ha mindig a külső tényezők, akkor még megint nem leszünk jól, nem leszünk annyira rosszul. De kiderült, hogy van egy harmadik. És a harmadikkal kapcsolatban most mondjuk így nevezzük egyszerűen belső motiváció, belső. Ami nem egyszerűen csak, most így mondanám, valamiféle olyan értelemben biológiai szükségletből származik, hogy az életben maradás, enni, inni, szaporodni és a többi, hanem valahogy az emberi természet lényegéből. Mert az, hogy enni, inni, szaporodni, barlanghoz jutni, mondjuk a főemlősökre is jellemző. De mi az, ami nagyon sajátosan, mélyen az ember voltunkat tárja föl, és egy belső motiváció, és nem ilyen értelemben biológiai. Na, és itt akkor két dologról beszéltünk. Ezt csak ide szeretném hozni, nem akarom hosszan. Az első, emlékeztek, mondtuk azt, hogy létezik egy neurobiológiai motivációs rendszerünk, ami mire irányít bennünket, hogy együtt legyünk, és együtt működjünk. Mit jelent ez a belső motivációs rendszer? Emlékeztek, csak ezt hoztuk például példának, hogyha ugye ez, ebben van biológiai is, kétségkívül, de nagyon belső, mert arra a fajta együttműködésre, szabad együttműködésre csak az ember képes, amit mi emberek meg tudunk valósítani, hogy ott mi ennek a lényege, hogyha például meghal egy szerettem, akkor elmegy az életkedvem. Nincs kedvem enni. Ez egész megdöbbentő, mert tulajdonképpen fölülírja azt, amiről azt mondtuk, hogy kizárólag a legtermészetesebb biológiai motiváció, ugye? Azt mondtuk, hogy egész természetes, hogy úgy vagyunk kitalálva, hogy mindig akarjunk enni. És mikor meghal az édesanyám, nincs kedvem enni, és elkezdek fogyni. Hát van valami mélyebb is, mint hogy mindig enni akarok, és mindig biztonságban lenni. És mindig van valami mélyebb, kétségkívül, és pont ezekben a válságos helyzetekben ez megjelenik. Hogy nincs kedvem élni. És ezért kiderül az, hogy van bennünk egy nagyon mély belső motiváció, ami arra indít bennünket, hogy együtt legyünk, ahogy a gyerekek szeretnek a felnőtt társaságában lenni. Nem akarják mindig, hogy a felnőtt velünk játszon, csak legyen velünk, hogy legyünk mellette. És ez még a 8-9 éves gyerekeknél is számtalan élményem van erről. Ha velük vagyok, akkor és elmegyek, és fölrobban a bomba. És abba hagyják a tevékenységet, és nincs kedvük csinálni, és motiválatlanok lesznek. Ez az első, tehát van bennünk ez a úgynevezett neurobiológiai motivációs rendszer, ami két dolog irányába visz. Együtt legyünk, és együttműködjünk. És az derül ki ennek a kutatás sorozatnak a fényében, hogy tulajdonképpen az agresszió akkor jelenik meg, hogyha az együttlét és az együttműködés kudarcot szenved. Hát nem az agresszió az elsődleges emberi késztetés, amit akkor előszeretettel élünk meg, amikor mondjuk a létföltételeink megkérdőjeleződnek. Ugye akkor azt mondjuk, akkor nyilvánvaló, hogyha nincs eleget enni, rögtön neki állok és lemészárolok mindenkit. De ez se így van. Mert ahol képes vagyok együtt lenni és együttműködni, az utolsó krumplimat odaadom a másik embernek. Sőt, odaadom neki úgy, hogy én nem is eszek. Ugye Bandi bácsának ez a gyönyörű története, hogy ott van egész legyengült ott a gulágon az a férfi ismerőse, és akkor azt mondja, hogy én most már egész biztos vagyok, érzem, hogy meg fogok halni. De mindig oda ment az ételért, elhozta, de már nem ette meg. És egy hét ételadagját összegyűjtött, és a halál előtt odaadta a rabtársainak. Egyétek meg, összegyűjtöttem nektek. Tehát létezik bennünk, annál a klasszikus biológiai motivációs rendszernél, hogy élni, életben maradni, és akkor aztán ezért küzdeni, harcolni, egy mélyebben lévő. Ami akkor tud megnyilatkozni bennünk, ha képesek vagyunk együtt lenni, és együtt működni. Ha ez kudarcot szenved, és eltávolodunk egymástól, akkor elkezdünk embertelenedni. És ez a belső, nagyon mély rendszer nem tud bennünk hatékonyan működni. Ez csodálatosnak látom. Ez az első. Tehát, hogy létezik valami nagyon mély késztetésünk. Első. Második, emlékeztek, mikor a gyerekekkel itt játszadoztam, most csak egy villanásra akarom ezt megmutatni. emlékeztek, hogy itt van egy gyerek, és a gyerek játszadozik, és a felnőttnek meg kellene a papír, ott van egy felnőtt, és a gyerek játszik. És a szellem sarkából észreveszem, hogy a felnőtt nyúlkál a papírért, de nem éri el. És 2 éves vagyok, vagy 3. És abba hagyom ezt az élvezetes dolgot, odaadom neki. 2-3 éves gyerekek már 1,5 éves kortól kiderül, hogy tulajdonképpen megint csak egy nagyon mély belső emberi késztetésből kiindulva, így lehetne mondani, adunk és segítünk másoknak. És már itt elkezdtem mondani azt nektek, hogy amikor betették a rendszerbe a jutalmazást, akkor a helyzet egyáltalán nem lett jobb, hanem hosszú távon rosszabb lett. Miért? Mert a kutatók ezt elnevezték úgy, hogy ez egy önjutalmazó rendszer. Az emberi természetnek része 2-3 évesen ez döbbenetes tisztasággal nyilatkozik meg, hogy jól esik nekem adni, jól esik. És ez a jól esik, ez jobb nekem, mint maga a jutalom, vagy a dicséret. És a kutatók azt csinálták, hogy a felnőtt, akinek a gyerek mondjuk így, hogy adott valamit, még az arca rebbenésével sem köszönte meg. Ugye ez a nulla jutalom. És a gyerekek egy kicsit sem lettek motiválatlanabbak. Ugyanúgy ezt folytatták. Miért? Mert a jutalom önmagában van. És amikor elkezdtük, jaj, nagyon szépen köszönöm, na mostantól kezdve egy piros tojás minden segítségért. Mi lesz a következménye? Az önjutalmazó rendszer tönkre megy. Beiktatunk ebbe a nagyon természetes, egészséges emberi folyamatba valamit, amitől eltávolodunk magunktól. Ettől a belső önjutalmazó rendszertől. Tulajdonképpen itt érintjük az 5. pontot, ezt most csak mondom, és aztán folytatnám tovább. Mert az 5. pont így szól, hogy kiégett romboló szakmai környezet. Azt lehetne mondani, a gyerek számára a fáradt neurotikus szülei egy romboló szakmai környezetet jelentenek. Hogy éppen fényes arccal és csillogó tekintettel a jutalmazás és büntetés révén teszik tönkre a belső egészséges önutalmazó rendszert. És nem is tudják, mit csinálnak. És ugyanez lehetséges a cégeknél és vállalatoknál, és az iskolában nagyon. Ezért egy épp lelkű gyerek rosszul van az iskolában. Hát mitől lenne jól? Mikor éppen következetesen lenevelődünk arról, hogy a belső örömeink útján haladjunk, és fölfedezzünk, és kutassunk, és a mély... Hát ez hol? Hát ha éppen most nevelnek le róla, és mindenféle jutalom, meg ötös, meg... Mitől lennénk jól? Tehát eddig emlegettük ezt a 2 rendszert, ezt a neurobiológiai motivációs rendszert, ami mélyebb, mint hogy túlélni, mélyebb, mert adásra ösztönöz, leteszek, lerakom azt, ami nekem élvezetes, mert nagyobb örömet okoz adni. És a másik pedig, ugye így beszéltük, hogy ez egy önjutalmazó rendszer, ahogyan adok, jól esik. És akkor emlékeztek, hogy Martin Seligman, aki a jóllét kutatásoknak az atya, a pozitív pszichológia, szubjektív jóllét, ott összefoglalta ő maga 5 pontban, hogy a szubjektív jóllét mivel van összefüggésben. Semmi másra vissza nem vezethető, ott 5 tényezőt talált. Ugye az első, pozitív érzések. Már is beszéltünk a flow-ról. Pozitív érzések és élmények, amelyek az önjutalmazásnak az eredményei. Csíkszentmihályi Mihály. 10 éves gyerek 1944-ben, és állnak a vasúti pályaudvarnál, és menekülnek el a háború elől. Valahova, ahol nem fogják őket megölni. Egy pár hónap múlva, ő maga ezt írja, hogy pár hónap múlva azok, akik engem kikísértek a pályaudvarra, már a felük nem is élt. Akkor azt mondja, ott vagyok, és akkor bombázás, és ahogy megyek, és... akkor, ahogy ott állok a pályaudvaron, 10 éves kisgyerek, azt mondja, lehetetlen, hogy másképp ne lehessen élni. A felnőtteknek fogalmuk sincs, hogy kellene élni. Ezt mondja a 10 éves kisfiú. a felnőtteknek gőzük sincs, hogy volna érdemes élni. És ez a kisrác 13 évesen úgy dönt, hogy abba hagyta a középiskolai, nem, 17 évesen úgy dönt, hogy abba hagyta a középiskolai tanulmányait. Harmadikban azt mondja, hogy na neki ebből teljesen elege van. Mert itt is a felnőttek csinálnak neki egy világot, ami pont az, ami majd oda vezet, hogy neki ebből elege van. 10 éve csavarog Európában. 17 éves korától. Csavarog. Szóval neki ebből elege van. Ő csak úgy csavarog. Mert és miért alkalmi munkákból él, és... És tudjátok, mi történik? Vagy csavarog? Szóval mit csinál? Mi az, hogy csavarog? Tanul. Tanul. És engedi, hogy a belső késztetései alapján tanuljon. Egy okos, okos kisrác. Azt mondja, hát biztos lehet másképpen élni, mint hogy a felnőttek csinálják, mert hogy ők csinálják, az szörnyű. Akkor miért akarnám tőlük megtanulni, hogy kell élni? Hát mit tudnak megtanítani nekem? És azt mondja, hogy így csavarog, és tapasztal, és egyszer csak elvetődik Carl Gustav Jung egy előadására. És Jung apónak egy előadásán úgy megérinti őt ez, hogy na ez az, amit keresek. Hogy érettségi nélkül elmegy az USA-ba. Azt mondja, pszichológiát akarok tanulni. Csak nem tud angolul, meg nincs érettségie. Hát valamit kell csinálni, hogy elég jól tud németül, jól tud latinul, és akkor képregényeket olvas, és az ottani magyar közösség, ugye nem egy romboló, egy építő közösség, segít neki úgy leérettségizni angolul, hogy nem tud angolul. Nem belül bele 10 év doktorál pszichológiából. És utána, ugye milyen egészségedre. Milyen érdekes ez, hogy valaki, aki 10 évesen azt egy ilyen mély benyomás a felnőtteknek, fogalmuk sincs, hogy kell élni. És még hordoz valamit ebből a 2-3 éves gyereknek, ebből az eredetiségéből, hogy mi az, ami belülről hajtja az életet. Aztán az izgat engem, hogy mi van a flow izgat engem. Hogy vannak ezek a pozitív érzések, az élmények, amitől kedvünk van élni, és ami tovább motivál bennünket. Ez hogy van? Ti, nem gyönyörű ez? Tehát pozitív érzések. Második, az értelmes élet. Hát erről is beszéltünk sokat. Mikor és emlékeztek, hogy Frankl milyen zseniálisan mondja az élet értelmét, kívülről nem lehet megadni. Hát ez a lényeg, kívülről nem lehet megadni. Mondhatok akármit, nem számít. Mert attól jövök rá, hogy ez az életem értelme, hogy az ott belül egy fölfedezés révén rátalálok. És kinek ez, és kinek az, és kinek így, és kinek úgy, és nem lehet kívülről odaadni. Hiába csoki. Életértelme. És az életértelme milyen izgalmasan kiegészíti az első gondolatot, az a pozitív érzések és érzelmek, amelyek mint valami belső jutalom jelennek, mint például azáltal, hogy együtt vagyunk, vagy azáltal, hogy adunk valakinek, azáltal, hogy együttműködünk. Nem akarjuk ezeket a pozitív érzéseket, mint a célokat, amiket állandóan kergetünk, mint az őrült. Ugye, jelesül például a boldogságot, mert hát az aztán a legnagyobb őrültség. Olyan, amikor valakire életem célja boldognak lenni. Ez, hát ha valaki rosszul akar lenni, ezt jó erősen, egészségedre. De ezt érdemes leírni minden este. Jó, írd le, hogy 10-szer, hogy boldog, célom, hogy boldog ember legyek. Hát ha valahogy rosszul lehet lenni, az ez. Tehát az élet értelméhez, annak a megtalálásához mi is hozzátartozik? Amikor megtalálom adott helyzetekben, a szenvedésben az életem értelmét. Azt mondom, hogy ezt a szenvedést valakiért vagy valamiért hihetetlen, egyértelmű, hogy érdemes vállalni. Képzeljétek el, lélektani, magatartás, tudományi, kutatási eredmények ilyen mondatokra vetemednek a 21. század elején, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki eredményes akar lenni, akkor jó viszonyban kell lenni a fájdalommal. Hogy ez egész, ez teljesen ellent mondana mindennek, hogy mi mindig jó kell lenni, meg nem, hogy kell lenni. Nem öncélúan, hanem az élet értelmére, hogy rátalálok, és akkor egyszer csak belülről kialakul egy késztetés, belülről megjelenik egy cél, és hogy megyek ott az úton, azt mondom, hogy miért ne volna érdemes ezért küzdeni. Tehát második, hogy értelmesnek találom az életem, és ha van valami, amit kívülről nem lehet, se jutalommal, se büntetéssel, se sem. A harmadik volt az elmélyültség. Elmélyültség, önátadottság. Há, vagyis az önfeledtség, pont amikor saját magamról felejtkezem meg. Alapvető része a szubjektív jólétnek. Másra nem is vezethető vissza. Csak úgy csinálom, el azt sem tudom, mennyi az idő. Negyedik, ugye nem a siker, mert az már kívülről jön. Ezért látjuk világosan, hogy a siker nem lehet a legmélyebb. Nem a siker, hanem, és itt már is mondanék valamit, már a patkányokkal is úgy van, hogy egy patkány a kis patkány ketrecébe megcsinál bizonyos, mondjuk így, hogy feladatokat, pusztán csak azért, mert meg tudja csinálni. Ha ez a két dolog lenne, tehát egy patkány megcsinál bizonyos dolgokat, nem azért, mert az bármilyen módon segítené közvetlenül az életben maradását, hát nem azért, mert hogyha azon átjut, akkor eljut az élelemhez, és még csak nem is azért, mert akkor ott jutalmaznák, hanem csak azért az élményért, hogy meg tudja csinálni. Ez már a patkánnyal is így van. Ezért a negyedik összetevője a szubjektív jólétnek, hogy megteszem azért, mert ez belső örömet és élményt okoz. Egyszerűen az a kompetencia, hogy képes vagyok rá, önjutalmazó. Rátalálni az élet értelmére, elfelejtkezni magunkról, önjutalmazó. És az ötödik pedig, emlékeztek, az emberi kapcsolatok voltak. De az emberi kapcsolatok, és ez volt a Seligmannek nagyon izgalmas leírása, hogy a kutatások szerint nem azok az emberi kapcsolatok, ahol mi számíthatunk másokra, hanem ahol azt élhetjük meg, hogy olyan kölcsönös kapcsolatokban vagyunk, ahol ránk lehet számítani. Lásd, 2-3 éves gyerek nagyon mély belső világából, hogy tudok adni. És ilyennek tarthatom magam. Képes vagyok adni. És ez valami jó, és ebben látok értelmet, és ez jó érzéseket is kelt. Ez az öt. És nézzétek meg, miért soroltam el ezt az ötöt? Azért, mert minden, ami a szubjektív jólléthez kapcsolódik, tulajdonképpen önjutalmazó rendszer. Egy önjutalmazó rendszernek a része. Ha úgy törekszem rá, hogy boldognak kell lennem, és ez cél, elérhetetlen. De mind az öt valami olyasmi, ami legmélyebben kifejezi az emberi természetet. Az emberi természetet, hogy kapcsolódni, és együttműködni, és adni, és önátadni, és önmagamról megfelejtkezni, és értelmes életet élni, akkor is, hogyha az néha fáj, vagy szenvedést jelent. És a legmélyebb része az emberi természetnek. Nem csak a túlélés, és nem a jutalmazás büntetés, hanem ez. Ez a legmélyebb része az emberi természetnek. De mindegy, hogy legmélyebb vagy nem, ott van az emberi természetben. Óvodásokkal a következő volt, a kutatás résztvevői nézték az ovisokat, és kiválasztották kizárólag azokat az óvodásokat, akik rajzoltak a szünetekben. Mert akkor azt lehetett mondani, hogy egy olyan csoportunk van, akik szeretnek rajzolni, mégpedig belső késztetésből, mert szünetben rajzolnak, nem kérte őket erre senki. Nincs utalom, nincs büntetés, nincs. Rajzolnak, mert kedvük van hozzá. A rajzoló gyerekeket 3 csoportba osztották. Első csoportba kerültek azok a gyerekek, akinek azt mondták, nézzétek, ha szépen, ügyesen rajzoltok, akkor egy érmet fogtok kapni. Egy gyönyörű érmet és oklevelet, és a nevetek is rajta lesz, és mutattak ilyen okleveleket, hogy lássák, hogy nem kamu. A második csoportban azok a gyerekek tartoztak, akik miután a felnőttek később megnézték a rajzaikat, szintén kaptak érmet vagy oklevelet. A harmadik csoport nem kapott kutya tejet se. Pitypang, magyarul gyermekláncfű. Itt a 3 csoport tovább rajzolnak. A kérdésem az az, hogy újból és újból a felnőttek megteszik azt, amit mondanak. Mind a 3 csoporttal. Az egyikben érem van, és dicséret van, és kitüntetés van, és nevük van, és oklevél van. Ez a siker. A második csoportban váratlanul kapnak ilyet. Nem is tudták, hogy kapnak. A harmadik csoport semmi. ahogy telnek a hetek, mit gondoltok, hogy a gyerekek milyen százalékban folytatják a rajzolást maguktól a szünetben? Az derül ki, hogy akiknek adnak díjat, és a nevük rajta van az oklevélen, egyre kevesebben és kevesebbet rajzolnak. Akik váratlanul kapnak valami jutalmat, ők tovább rajzolnak, majdnem pontosan ugyanolyan mennyiségben és hozban, mint azok, akik semmilyen jutalomban nem részesülnek. Hát az óvodásokat egy romboló szakmai környezet tovább tudja rontani. Tehát elronthatom őt 2-3 évesen, és aztán óvodáskor meg már intézményes formában. És ez a belső világ, ami ott egészséges és gyönyörű, és már ahhoz se lesz kedve, amihez kedve volt. Legalább amihez kedve volt. Nem megrendítő ez? Tehát sikerül valakit lenevelnünk arról, hogy ne csinálja azt, amihez legalább kedve volt valamikor. Ismeritek azt a feladatot? Egy pszichológus találta ki, ha jól emlékszem az 50-es években, hogy van néhány rajszög, van egy doboz gyufa, és egy gyertya. És a gyertyának úgy kell leégnie, hogy az asztalon, ott a faházban, aminek fa oldala van, a viasz nem csöpöghet le. Hogy oldod meg, hogy a gyertya úgy égjen le, hogy nem fog csöpögni a viasz. Most, hogy elsőre valaki nem ismerte még ezt, ugye akkor elkezdünk valahogy megpróbáljuk a rajszöggel valahogy oda nyomkodni a házfalához, és akkor ugye ez fából van, és akkor valahogy nem megy, na. Körülbelül 5 és 10 perc között van az átlag megfejtési idő. Az átlag megfejtési idő arra kell, hogy valaki rájöjjön, hogy a gyufás dobozt másra is lehet használni, mint a gyufa tartására. És a gyufás dobozt kell a rajszöggel a falhoz erősíteni, és abba kell belerakni a gyertyát. Ez azonban kreatív gondolkozást igényel. Nem valami egyenes van, gyerünk, tudom mi a cél, tudom, hogy mit kell csinálni, és akkor nyomom, és nyomom, és nyomom. Ez így nem megy, mert akkor a gyufás doboz az csak gyufás doboz marad. A kreatív gondolkozás, hogy hátralépek, és azt mondom, hogy valamire itt rá kell jönnöm, van itt valami trükk, ami ott van, csak mi ebben a kutatásban az érdekes fordulat, hogy azt mondják a résztvevőknek, ha ti ennyi és ennyi időn belül megcsináljátok, akkor jutalmat fogtok kapni. Másoknak meg egyszerűen csak azt mondják, hogy csináljátok, találjátok ki, hogy mi a dolognak a megoldása. Ugye emlékeztek, hogy 5 és 10 perc között oldja meg az átlag ezt a feladatot. Mit gondoltok, hogy ha beígérjük a jutalmat, akkor az mennyivel gyorsítja meg a folyamatot? Az jött ki ezekből a kutatásokból, hogy 3,5 perccel rosszabb idő alatt végezték el a feladatot, amihez már kreativitás is kellett, ha volt jutalom. A szerző, akitől ezt a kutatást olvastam, azt mondja, hogy amikor cégeknél elmondom ezt, föl szoktak hördülni a vezetők. Ami jól mutatja a romboló szakmai környezetre való reflexió hiányát. Hogy életükben először hallanak valamiről, hogy az embernek van egy belső természete, ami egészen jól tud működni, ha nem csapjuk agyon. Na, következő. Na, itt akkor még, hogy az derült ki, hogy ez az akkor-ha jutalmazás tönkreteszi a belső jutalmazó rendszerünket. Hogy jutalmat kapsz akkor-ha ezt, és így csinálod. Mondanék erre most egy drámai egészen máshonnan. Na, képzeljük el, hogy ők mély szerelembe esnek, a kék és a sárga, vágynak valami zöldre. A társkapcsolati elégedettség, azt tudjátok, amikor még ők csak kékek és sárgák, nagyon magas. Ugye az első években a kék és a sárga roppantúl boldog. Mikor megszületik a kis zöld, 80-90% elégedettség meredeken zuhan lefelé. És emlékeztek, mindez fönnmarad ennél a 80-90%-nál nagy valószínűséggel addig, ameddig az utolsó zöld is föl nem nő. És ilyen nagy nem lesz, és el nem hagyja a Mama Hotelt. Ami egyre később történik meg. De most jön a trükk. Ugye látjátok, próbálok most már összefüggéseket. És emlékeztek, hogy John Gottman kutatásai mit bizonyítottak? Hogy az a 10-20% mit tud másképpen jól, hogy továbbra is fönn van, fönnmarad a társkapcsolattal való elégedettség, első lépésben azt, hogy a férfi bedolgozza magát az apa szerepbe. És ahogy ő rátalál, magára talál, fölfedezi, hogy ő egy apa. Ez egyrészt egy belső öröm, másrészt egyszer csak így, ahogy a feleségével együtt van, a feleségével együtt szülőtársként kibontakoznak, megnyeri a feleségét társnak, szülőtársnak, együttműködnek, és valami új közös szál jelenik meg az ő szeretett kapcsolatukban. Ez ugye így nagyon szép. És most szívesen megkérdezném a nőket, hogy tetszik nektek ez, hogy John Gottman ez rájött erre, hogy az apáknak az a dolga, hogy a férfiak apásodjanak. Hogy legyenek társaitok, és menjenek, és fürösszenek, és etessenek, és büfisztessenek, és ezt élvezzék belső késztetésből. Ugye, ugye? Nem ám, hogy azért, mert mondtam neki, ne lássam rajta! És akkor most milyen boldogok vagyunk, és akkor együtt, és most mondanám, kedves nőtársaim, a savanyú szőlőt. A savanya részét. Mert eddig azt mondjuk, hogy milyen szuper, hogy itt valami gyönyörű történés, és mi az, amit mi nők, már nagyon nem tudom, mi nők, előszeretettel elrontunk, és létrehozzuk a romboló szakmai környezetet. Itt a családban, ahogy neveljük a gyerekeket, mi létrehozzuk a romboló szakmai környezetet. A következőképpen, hogy fogod azt a gyereket, ne úgy fogd, alulról a nyakát támaszd meg, a lábát nem látod, csúszik ki. Jó van, megetetem. Jó, ne úgy, ne csöpög. Jó, akkor tisztába rakom. Jaj, ne legyél olyan lassú, nem úgy kell csinálni. Értitek ezt? Ott van egy pasi, aki rászánja magát a jó esetben a belső készletésből, hogy, és elkezdjük neki megmondani, és adunk neki jutalmat, büntetést. Úgy, dögivel, főleg büntetést. Ne úgy fog, anyám jobban csinálja, pedig az már nagy dolog. Tehát a családban minden további nélkül létrehozunk egy olyan romboló szakmai környezetet, amiből az egyébként belülről motivált férfinek elmegy az egésztől a kedve. És hogy milyen gyönyörű, mikor egy férfi, mikor ezt teszi, hát ebben valami önjutalmazás van. Teszi, és azt mondja, hát én nem gondoltam volna, hogy az élet ilyesmit ad. Hát nem azért teszi, mert a felesége megsimogatja az arcát, olyan aranyos vagy. Hát én tudom, én aranyos vagyok. Következő. Mi történik itt, hogyha most valahogy megpróbáljuk megfogalmazni, hogy amitől ez a belső önjutalmazó rendszerünk elégedetté tesz minket, és motiváltá tesz arra, hogy na, ennek része az önállóság és a szabadság. És amikor te elkezded nekem megmondani, nem is csak, hogy mit csináljak, hanem hogyan, fűzhetsz hozzá akármilyen jutalmat és büntetést, pontosan az a folyamat kezd el akadályokba ütközni, amitől az egészet jó csinálni. Következő, véradás Svédországban. Ezt az alcímet adhatnánk neki. Az Egyesült Államokban, mikor a véradási rendszert kidolgozták, nem, Angliában, akkor ott volt egy szakértő, aki azt mondta, hogy ő megkutatta ezt a kérdést, és azt tanácsolja, hogy a véradásért ne adjanak pénzt. Ami teljesen szembe ment azzal, ami logikusnak tűnik, főleg akkor, hogyha azt mondjuk, hogy muszáj, hogy legyen vér. Hát ez, nem bukhatunk ezzel, mert muszáj, hogy legyen. és két svéd közgazdász Svédországban csinált egy kutatást nőkkel először, aztán férfiakkal, hogy hogy hat rájuk a véradás szempontjából a jutalmazás. Volt, hogy kis jutalom, volt, hogy nagy jutalom. Na, a végét mondom. Amikor nem adtak jutalmat, akkor az arra egyébként készséget mutatóknak 50%-a adott vért. 52 egész pontosan. Ennél egy csoport volt egyetlen százalékkal jobb, 53%, akiknél azt mondták, hogy tulajdonképpen szívesen adunk érte valamit, és ott rögtön az ezért adott pénzt egy segélyszervezetnek odaadhatják. Értitek a trükköt? Két jót lehet tenni egy véradással. Náluk volt 53%. 53. Akik aztán adtak vért. Tehát nagyobb élmény volt az azért kapott pénzt odaadni egy segélyszervezetnek. És akiknél csak annyi volt, hogy akkor kaptok érte pénzt, 30%. Ez majdnem a fele. Mert a jutalommal pont valaki átbillent onnan, hogy ez a belső önjutalmazó rendszer működjön, oda, hogy benyomtuk a féket, és hát akkor már csak a pénz van ott.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.